kedves testvérek, eléggé lecsökkent a létszámunk, de hát ez az influenza szezonban a betegségek közepette. Sajnos így van, de én igyekeztem készülni ezzel a témával, és kérlek, fogadjátok tőlem sok szeretettel. Mi ez a sípolás? Ja, nem tudod kikapcsolni? Jó, oké. Mindig szoktunk a gyermekeknek egy történetet olvasni. András bácsi küldi nektek nagyon sok szeretettel, úgyhogy ő kérte, hogy olvassam el nektek, ha bár kevesen vagyunk, de remélem, hogy Zsófi és Janka is fognak figyelni, hogy András bácsinak elmondjam, hogy a történet vajon felkeltette az érdeklődésüket. És persze a felnőtteknek is szól. Elolvasom a történetet, és a végén majd a tanulságot nektek kell megfogalmazni, hogy számotokra mit jelent, nem hosszú a történet. Az a történet címe, hogy szólj hozzám. Istenem, kérlek, szólj hozzám, suttogta az ember. És a réti pipis énekelni kezdett, de az ember nem hallotta meg. Így az ember kiáltott, Istenem, kérlek, szólj hozzám. Mennydörgés rázta meg az eget, és villámlás hasította ketté, de az ember nem hallotta meg. Az ember körülnézett, és azt mondta, Istenem, engedd meg, hogy lássalak. És felragyogott a nap az égen, de az ember nem látta. Erre az ember még hangosabban kiáltott, Uram, tégy csodát! És új élet született a világra. De az ember nem vette észre. Így végső kétségbeesésében az ember így kiáltott, Érints meg engem, Istenem, hogy tudjam, valóban itt vagy. Erre Isten lenyúlt az égből, és megérintette az embert. Az ember elhessegette a pillangót, és tovább sétált. Idáig a történet. Milyen tanulságot hordoz ez nektek? Mit gondoltok? Mi a történetnek a tanulsága? Akár a felnőttekre, akár a gyermekeket szeretném hallani. Van-e rá ötletetek? Zsófi? Neked mindig szokott lenni ötleted. Biztos most nincs. Felnőttek?
Mindig valami nagy dologra számítunk az Istentől, és az apró dolgokat pedig nem veszük észre, pedig abban is ugyanúgy munkálkodunk.
Ez így van. Marja?
Isten mindent, ami kedvünkre, bátorításunkra, vigasztalásunkra teremtett, hogy mi jól érezzük magunkat ezen a földön, és minden teremtményével hozzánk szól.
Ez így van. Azt írja itt a végén az összefoglalás, hogy Isten jelen van az életünk minden területén. A figyelmetlen és önző ember azonban ezt nem látja meg. Emeld fel fejedet, csak nézd, ne csak nézd, hanem láss is. Érezd Isten szeretetét. Úgyhogy gyermekek, hogyha ti is hétközben halljátok, hogy énekelnek a madarak, süt a nap, pillangót láttok, akár állatokhoz közel tudtok menni, megsimogatni őket, akkor gondoljátok arra, hogy Isten őket azért adta, amit mondott Marian is, hogy a szeretetét megmutassa irántunk, hogy körbevesz bennünket minden olyan forráson, ami számunkra örömet okoz. Csak vegyük észre, ez a legfontosabb. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Nagyon sok téma foglalkoztatott, hogy mivel is készüljek, aztán végül is egy C-verzió lett a választásomnak a tárgya. Az alapígét megtaláljuk írva Máté evangéliuma 7. fejezet 13-tól 14-ig terjedő verseiben. Ha kicsit gyorsan beszélnék, akkor nyugodtan szóljatok. Lehet, hogy egy picit hosszabb lesz az ige hirdetés, de remélem, hogy tudtok majd figyelni. Tehát Máté evangéliuma 7. fejezet 13-tól 14-ig. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Ezen az alkalmon én nem Istennek erről az igéről szeretnék konkrétan beszélni, hanem arról, hogy mit jelent Isten útján járni. Hogy miért is ezt választottam, nagyon sokat foglalkoztat Jézus eljövetelének, a közeli eljövetelének a gondolata, és sokszor merül fel bennem az a kérdés, hogy kik lehetnek ott Isten országába, és hogyan tudunk oda eljutni. Erről szeretnék ma nektek néhány gondolatot mondani. Akár honnan is vizsgálja meg az ember az életét, vagy akár én az enyémet személyesen, mindannyian egy úton járó emberek vagyunk, ha csak az elmúlt életünknek mondjuk a korábbi 10 évére is tekintünk vissza. Valamikor elindultunk, közben pedig majd be fog ez az út fejeződni, de közben pedig eljutottunk valahova. Itt az a kérdés, hogy nem mindegy, hogy hova fogunk eljutni, és hogy milyen módon. A hívő ember életéről úgy beszél nekünk a Biblia, mint ami egy folyamatos útonjárás, és egyszer, ha valaki eldönti, hogy rálép Isten útjára, akkor azon haladnia kell, és akkor valahova meg fog érkezni. És ezért nem mindegy, hogy mi ezen az úton hogyan közlekedünk. Nagyon sokan autóval járunk gyülekezetbe, vagyunk akik messzebbről, vagyunk akik közelebbről jövünk, de azért ezen az autó úton vannak jelzőtáblák, amik felhívják a figyelmünket arra, hogy milyen az az útszakasz tulajdonképpen. Akár lehetnek elterelések, úti munkálatok, amikor nem úgy sikerül az embernek haladnia. Én a nagyvelegi utat mondanám nektek, sajnos nem tartják karban ezt az utat, nagyon rossz a minősége, a télen pedig kimondottan sokat romlott, a szélén nem tudsz menni, mert tulajdonképpen tele van kátyúval, és most levágták a bozótokat, a fákat, amiket ugye a nagy ködös idő meg az uzmara behajtott az út közepére, de ott hagyták a levágott ágakat, úgyhogy a nagy szélvihar besodorta őket az út közepére, úgyhogy ha sötétbe megyünk, akkor nagyon kell figyelni, mert bármikor a kocsi alá keveredhet egy ág vagy bozót, úgyhogy nem éppen biztonságos, ráadásul ha az út közepén mész, még ott is lettek kátyúk, úgyhogy tulajdonképpen hát megoldotta azzal az útkarbantartás, hogy kirakta a táblákat, a sebességkorlátozást is, minden egyebet. Úgyhogy célszerű ezeket betartani és aszerint közlekedni, mert nem csak a saját épségünkre vigyázunk ezzel, hanem a másik életét is meg tudjuk ezzel menteni. Úgyhogy ha közlekedünk is az úton, akkor mindig figyeljünk ezekre a táblákra, mert ez nem véletlen hívja fel a mi figyelmünket. Jézusnak a fontos és világos figyelmeztetése ebben az igében, amit olvastam, amely szerint azt mondja, hogy 2 út van. Vagyis 2féle életmód lehetséges, van a széles út és a keskeny út. Aki Isten nélkül éli az ő életét és a mindennapjait, azt ugye mi is úgy gondoljuk, hogy a széles úton van, illetve aki Jézus Krisztussal jár és az ő lábnyomában halad minden nap, ő a keskeny úton van. Ami a fontos volt számomra, hogy Jézus nem beszél 3. lehetőségről, tehát nincs 3. út, 2 út van, a széles és a keskeny. Ezt nagyon fontos szerintem, hogy a mi emlékezetünkben tartsuk, mert mi hajlamosak vagyunk magunknak egy 3. utat kreálni, ugye? Ez számomra azt is jelentette, hogy akik most mindannyian itt vagyunk, és itt ülünk ebben a pillanatban, mindannyian vagyunk valahol. Vagy a széles úton, vagy a keskeny úton haladunk, a legrosszabb esetben áldogálunk, és akkor Isten különböző próbákat, helyzeteket hoz az életünkbe, hogy egy kicsit kimozdítson minket ebből az áldogálós állapotunkból. Sajnos az ördög ezt az utat, amin mi járunk, vagy járunk kellene, elködösítette, és kiszedte a jelzőtáblákat. Ezzel azt a látszatot szeretné nekünk kelteni, mintha csak egyetlen egy lehetőségünk lenne a széles út. De tudjuk a Bibliából, és láthatjuk életünkben is, hogy vannak Jézus Krisztusnak elszánt tanítványai, akik tudtak erről az útról, igyekeztek mindig ezen járni, és a többiek figyelmét is felhívni arra, mutatni a helyes utat, hogy Jézust kell követni. Viszont sajnos tudjuk és ismerjük, hogy sokan csak visszamutogattak, vagy például Pál apostolnak is azt mondták, hogy bolond vagy te, Pál, miközben az üdvösségre hívta azokat a pogányokat, akiknek erről éppen beszélt. Nekem ebből az a tanulság, hogy nekünk is vállalnunk kell azt, és mutatnunk egymásnak az életre vezető utat, és segíteni egymást abban, hogy a keskeny úton járjunk, és az örök életre igyekezzünk. Sátán ugye ködöt is bocsát körénk a mai világban. Nagyon rossz ködös időben közlekedni. Ezt tapasztalhattuk is ezen a télen. Amikor átgondoltam ezt a témát tegnap este és ma reggel is, akkor megmondom nektek őszintén, nekem nagyon megtelt a szívem hálával. Ennek az az egyik oka, hogy most itt lehetünk. Nyugalomban, csendben, békében lehetünk, és Isten szól hozzánk. Isten minden szombaton, de nem csak minden szombaton mutatja nekünk a helyes utat. Most is szól hozzánk, hogy melyik utat válasszuk. Jó lenne, ha becsületesen választ adnánk magunknak a kérdésre, hogy most jelenleg én melyik úton vagyok. A másik rossz hírem, hogy Sátán elhiteti azt a hívő emberrel, hogy vallásosként is egész nyugodtan lehet a széles úton élni. Ugyanis mindenféle vallás, ami a világban van, vallásosság és valláspótlék, az is a széles úton zajlik. Hogy én mit értek ez alatt? Azt, hogy amikor az ember saját erejéből akar dolgokat megtenni, amikor mindenen saját erőnkből próbálunk meg változtatni, döntéseket hozunk, és aszerint akarunk élni. Ez sajnos a széles úton való járás, és majd azt is arról fogok később beszélni, hogy ugye mindannyian a széles úton kezdjük az életünket, és majd Jézus Krisztus fog minket a keskeny útra rávezetni, de ezt majd később szeretném elmondani. Viszont amikor megtanulunk Jézus Krisztusban bízni, és egyedül az ő áldozatában, és az ő nyomdokaiban járni, akkor haladunk mi a keskeny úton. Az alapigét, amit felolvastam, én három pontra osztottam fel. Az egyik pont az az, hogy mit mondott Jézus a széles út és a keskeny út közötti különbségről. Utána pedig arra keresnénk közösen a válaszokat, hogy miért vannak olyan kevesen a keskeny úton, mert ugye ezt külön megemlíti Jézus, illetve hogy hogyan tudunk rátérni a széles útról a keskeny útra. Akkor nézzük a különbségeket, ezt is több csoportra vettem. Az első különbség a bejárat mérete között van. Ugye azt mondja Jézus, hogy aki a széles kapun lép be, az a széles útra lép rá, és aki a szoros kapun lép be, az a keskeny útra fog rálépni. Mit jelent ez? Én ezt úgy értettem meg az ígéből, hogy a széles útra mi mindent magunkkal vihetünk. Mert a tágas kapun minden befér az égvilágon. Oda bárhogy lehet érkezni. Magas lovon ülve kamionnal, luxuskocsival, ott nem számít semmi, mindenünket vihetünk, amik van, sőt a bűneinket is vihetjük egész nyugodtan, mert ez senkinek nem fog feltűnni, mert senki nem fogja ezt szóvá tenni, mert ott ez a megszokott, ott ez a normális. Kürtölhetünk magunk előtt, sőt lehetnek emberek, akik lehetnek népszerűek, lehetnek követői, ez is megfér a széles úton, mert ott senkinek ezek ellen kifogása nem lesz. És mi a helyzet a szoros kapuval? Hát az a helyzet, hogy a szoros kapun csak az ember fér be, semmi más. Ahhoz, hogy mi a szoros kapun belépjünk, nekünk mindent le kell tenni. Le kell szálljunk a magasolóról, és mindenünket le kell vetni. Azt is, hogy mennyire jó keresztények vagyunk, azt is, hogy mennyi jó dolgot teljesítettünk a mi keresztény életünk alatt, és még mennyi mindent megtehettünk volna, hogyha a körülmények engedik, ugye, mert hát erről is nagyon szívesen tudunk beszélni. Ott nem ez számít. Istennek csak az ember számít, és nem az, amit hoz. Azt is mondja az ige, hogy tisztátalan nem mehet be az Isten országában, mert minden, ami tisztátalan, azt nekünk kint kell hagynunk. A szoros kapunál mi mindent lepakolhatunk. A terheinket, a bűneinket, a fájdalmainkat, a csalódásainkat, amik életünket megkeserítik, mert ott mindent le lehet pakolni, és végre van egy hely, ahol mindentől megszabadulhatunk, ami megterhel bennünket. Főként a bűnterhet rakhatjuk le ott, és szabadon léphetünk be erre az útra. De egyébként szerintem felesleges is bármit vinnünk, és felesleges érdemeinkre hivatkozni, mert ott tudnélik, egy dologért állnak velünk szóba, Jézus Krisztus érdemeiért, semmi másért. A szoros kapun belül nem fizető eszköz az, amit mi itt megszoktunk a világban, itt kívül. A dicsekedés, a büszkeség, az, hogy mi milyen jó hívők vagyunk, nekünk milyen jó kivételes képességeink vannak, milyen klassz érdemeink vannak, ezek ott nem számítanak. Tehát a szoros kapu azt jelenti, hogy ott csak az ember, csak én léphetek benn, és mindent kint hagyok. A második különbség az útnak a szélessége között van. Az egyik széles, a másik keskeny. Itt megint csak a vezetésből tudok hozni példát. aki vezet, az tudja, hogy mekkora különbség van egy széles sávú autóút, autópálya között, mint egy egysávos keskeny útnál. Ugye teljesen másképp lehet közlekedni, teljesen mások a szabályok, mások a táblák. Nem mindegy a kanyarokat, hogyan vesszük be, milyen sebességgel közlekedünk, és ha netán valaki még előttünk is van, nem tudjuk megelőzni, kénytelenek vagyunk azt a tempót felvenni. A keskeny úton mindenre nagyon kell vigyázni. A szélesen ott az ember több mindent megenged magának, nyugodtan lehet szlalomozni, lehet előzni, lehet taposni, nem számít a másik, mert azok az emberek, akik ezen az úton közlekednek ilyen tempóban, azok nem látják a veszélyt, mert tulajdonképpen elvakultak, nem? Tehát nincsenek azzal tisztában, hogy azzal, ahogy ők élnek, ahogy közlekednek, azzal nem csak magukat, de a másikat is bajba sodorják. A széles úton nincsenek törvények. Az ember ott teljesen magának szabja meg a szabályokat, és ott tulajdonképpen mindenki azt csinál, amit akar. Ott nincs bűn, sőt, most már azt kell, hogy mondjam, hogy erénynek számít a mai világban a bűn. Ugyanis én ezt látom a munkahelyemen, hogy aki többet lop, az az élelmesebb, arra ezt mondják. Milyen jól csinálja, milyen ügyes, megragadta a lehetőséget, és megszerezte azt magának. Vagy aki többet paráználkodik, az sokkal férfiasabb vagy nőiesebb, hiszen jelenleg sajnos itt tart a világunk. Az emberek teljesen féledobták Isten törvényét, sőt én azt látom, hogy még a minimális emberi normalizáló törvényeket is. És mindenki a saját kívánságai szerint él, magának szabja a törvényeket, nem számít a másik ember. Én vagyok a magam ura, és azt csinálok, amit akarok, és senki nem érdekel. Én úgy gondolom, hogy a széles utat ez jellemzi. A keskeny úton viszont csak úgy haladhat valaki előre, hogyha az előtte járónak a lábnyomába lép. A mester lábnyomába lépni, aki a keskeny úton halad, és engedelmes szeretne lenni, annak nincs más választása, mint Jézus Krisztus lábnyomába lépni, és megbízni benne, és követni a mestert. Nem néz sem vissza, sem oldalra, sem erre, hanem csak a célt látja maga előtt, és arra halad rendületlenül. Engedjetek meg egy személyes példát itt az életemből. Még amikor 8. osztályos voltam, és elballagtunk, akkor anyáiktól egy nagyon klassz ajándékot kaptam. A falun beli kis hölgyel elmehettünk ketten a plitvicei tavakhoz kirándulni. 14 évesnek ez egy nagyon nagy dolog, szülők nélkül mehettem. Németh Péter szervezte ezt a kis kirándulást, tele volt a busz. Csodálatos volt, nem tudom, hogy aki járt Plitvicébe, az tudja, hogy milyen csodálatosak a vízesések. Jártatok? Igen, és hát azért lehet fényképezni, lehet gyönyörködni Isten teremtett művében, de azért a lábunk elé kell figyelni, hogy hova lépünk, de nagyon jól kitaposott ösvények vannak, ugye ez nem mostanában történt. És akkor mondta a túravezető, hogy ő tud egy rövidebb utat, úgyhogy menjünk arra, mert elő fogunk érni, és csodálatos az a táj. Hát az történt, hogy ilyen hidon, hídszerű, hát olyan volt, mint a híd, azon kellett átmenni, alatt a vízesés volt, nem volt annyira mély, de azért nem szívesen esett volna bele az ember, ugye? Hát én, akinek tériszonya van, meg mindenféle fóbiája, hát úgy voltam vele, hogy jó, hogy még van korlát. Aztán ugyanis az történt, hogy a hidat nem fejezték be, eltűnt a korlát, sőt már egy idő után az a keresztdeszkák sem voltak, amik ugye összekötik a két gerendát, úgyhogy mondta a túravezető, hogy szépen ügyesen a gerendán lépkedjünk. Hát én akkor megálltam, persze mögöttem jöttek, és mondtam, én innen nem mozdulok sem erre. És akkor visszajött, értem a vezető, és mondta, hogy ne nézzek le, se hátra, se jobbra, se balra, hanem nem egy nagy távolságról beszélünk, nekem nagyon hosszú volt ez a távolság, és mondta, hogy már látom a partot, ott majd egyet kell ugrani, de ott fognak segíteni, és hogy próbáljak meg koncentrálni, és azt nézem, és oda fogok jutni. Hát képzeljétek el, hogy sikerült. Ez egy nagy élmény volt, és amikor erre az igehirdetésre készültem, akkor ez jutott eszembe, hogy a keskeny út valami ilyesmi lehet. Amikor annyira szorosan kell az előttünk lévő lábnyomába lépni, amikor meg kell benne bízni Jézus Krisztusban feltétel nélkül, hogy amerre ő megy, arra menjünk mi is. És ha erről nem vesszük le a mi tekintetünket, arról a célról, amit ő ígért, akkor mi is igen, oda juthatunk az örök életben. Még azt hadd jegyezzem meg, hogy az ember hajlamos úgy gondolkodni, hogy majd én kitaposom magamnak az utat, amit én gondolok, és akkor megkérem Jézust, hogy kövessen, legyen ott mögöttem, áldja meg az én életemet, és akkor az úgy jó lesz. De ugye Jézus azt mondja, hogy kövess engem, tehát itt szó nincs arról, hogy majd Jézus utánunk fog jönni. A harmadik különbség, ami számomra döbbenetes, az az két útnak a vége között van. Azt olvassuk, hogy a széles a veszedelemre visz, a keskeny pedig az életre visz. Csak az sehol nincs kiírva, hogy a széles út a veszedelemre fog vinni. Ugyanis Sátán eltüntette azt a jelzőtáblát, ami azt mondaná, hogy ez az út oda fog vinni. Honnan tudhatjuk meg, hogy melyik hova vezet? Isten igéjéből. Jézus Krisztustól személyesen. Engedjetek meg, hogy az Evangelizálás című könyvből felolvassak egy rövidebb részt. Mindenből azonban nem következik, hogy a felfelé vezető út mindig nehéz, a lefelé vezető út pedig mindig könnyű. A halál felé vezető úton mindenütt fájdalom, csalódás, bűnhődés és bánat sorakozik, amelyek mind meg annyi figyelmeztetés, hogy ne menjünk tovább. Isten végtelen szeretete folyton megnehezíti az önfejűek és a könnyelműek öngyilkosságát. Sátán azonban természetesen kívánatossá teszi az utat, de mindez csak csalás. A kárhozat útja emésztő gonddal, fájdalommal és önváddal terhes. Kellemes dolognak látszhat a világi gőg, becsvágy kielégítése, de a vége gond és fájdalom. A haszontalan tervek az élvezet legjobb kilátásaival és reménységével kecsegtetnek, azonban csak hamar tapasztaljuk, hogy az öröm méreggé válik, s életünk keserűvé. Szerte foszlanak reményeink, amelyekkel saját énünket tettük középponttá. Bár a széles út bejáratát virágos kapu díszíti, az út maga mégis tövises. A bejáratnál tündöklő reménysugár a kétségbeesés homályává válik, s az a lélek, amely ezt az utat járja, a végtelen éj homályába süllyed. A negyedik különbség Jézus szerint, hogy az egyiken sokan vannak, a másik úton pedig kevesen járnak. A széles úton nem is lehetnek kevesen, hiszen, mint már említettem, mindenki ott kezdi az életét. Oda születünk a széles útra. A keskeny úton kevesen járnak, ezért akik azon járnak, kilógnak a sorból. Mert nagyon sokszor nehéz kiállni a menetből és elindulni a menettel szemben. Nem könnyű azoknak a testvéreinknek, akik egy családban egyedül élnek hívő életet. Nehéz azoknak, akiket nem vesz körül imádkozó gyülekezet, se közösség, és nem imádkoznak értük. Én úgy gondolom, hogy mi ebben is nagyon hálásak lehetünk Istennek, mert mi tudunk egymásért imádkozni, és ha nem is mindig tudunk találkozni, de bízhatunk abban, hogy ott van mögöttünk egy gyülekezet, aki segít, és támogathatjuk egymást. Ebben a pontban még az utolsó egy kérdést szeretnék feltenni, hogy mit kell azért tenni, hogy valaki a széles úton járjon, vagy a keskenyen, és mi a különbség a kettő között. Azhoz, hogy a széles úton járjunk, semmit nem kell tennünk. Ellen White-tól idéznék, gondoltok a hegyi beszédből. A halál útján a legnagyobb kényelemmel haladhat az egész emberiség minden világosságával, haszonlesésével, büszkeségével, becstelenségével és erkölcsi züllöttségével. Ott szabad tér nyílik mindenféle véleménynek és tanításnak. Bő alkalom kínálkozik mindenkinek, hogy saját hajlamait kövesse, s hogy azt cselekedje, amit önzése kíván. Keresni sem kell a kárhozat útját, mert a kapu tágas, az út széles, s minden megerőltetés nélkül haladhatunk rajta. És mit kell azért tenni, hogy valaki a keskeny úton járjon? Ellen White-tól idézek újra. Nálam nélkül, mondja Krisztus, semmit sem cselekedhettek. Szentebbnek kell tartanunk hitünket, példamutatásunkat, mint a múltban tettük. Isten igéjét úgy kell tanulmányoznunk, mint soha azelőtt, mivel ez a drága adomány, amit az emberek elé kell tárnunk, hogy megtanulják a békesség útját, és elnyerjék az életet, amely Isten életével ér fel. Az emberek között oly nagyra tartott bölcsesség jelentéktelenségbe fog süllyedni azon bölcsesség előtt, amely az Úr megváltottai számára jelzi az utat, amelyen járniuk kell. Egyedül a Biblia nyújtja azon eszközöket, amelyekkel különbséget lehet tenni a kárhozatba és a halálba vezető széles út és az élet ösvények között. Amikor már látjuk életünkben a különbséget a két út között, akkor meg kell hozzuk a döntést. Meg kell érkezni a szoros kapuhoz, és ott le kell pakolni mindent. És belépni csak úgy egyedül, mezítelenül. Mindent, ami távol tart minket Krisztustól, azt le kell ott tenni, és megtanulni Krisztus kegyelméből élni. Vagyis ahhoz, hogy valaki átmenjen a széles útról a keskenyre, ahhoz már gondolkozni kell. Ha hallok valamit, Isten igéjéből elgondolkozom. Meghozom a döntést, ehhez viszont határozottság és eltökéltség kell. Ahhoz, hogy valaki megmaradjon a széles úton és elkárhozzék, ahhoz nem kell gondolkodni, nem kell döntést hozni, és semmin sem kell változtatni. Csak csinálni kell azt, amit a többiek. És sajnos a világ ilyen tömegemberré akar bennünket nevelni, leszoktat bennünket a gondolkozásról, enerváltá tesz, hogy ne legyünk képesek dönteni, ne vállaljunk fel semmit, sem magunkat, sem a döntéseinkkel járó következményeket, sem Istent és a mi meggyőződésünket, pedig ha arra gondolunk, hogy Isten mindennél jobban szeret bennünket, akkor is így gondolkozunk. Sajnos ez a kényelmes és puha lagymatak hívő élet, ez az, amelyik a veszedelemre visz. A második pontunk, hogy miért vannak olyan kevesen a keskeny úton. Azért, mert nagyon nehezünkre esik belépni a szoros kapun és a döntést meghozni. Hogy miért nehéz változtatni a mi életünkön. Mert az újrakezdés mindenkinek ijesztő. Mert az ember nem tudja, hogy a döntése milyen hatással lesz a jövőjére nézve. Igyekszünk a pozitív eredményben bízni, de nem látunk a jövőbe. Szerintetek helyes ez a gondolkodás? Én úgy gondolom, hogy nem. Azért, mert Isten az ő igéjében, ahogy korábban Ellen White-tól is olvastam, útmutatást ad nekünk a jövőre nézve. Örök életet vagy halált ad. Ez a mi döntésünkön múlik, hogy melyiket választjuk, hogy belekapaszkodunk Isten reménységeibe, az örök életnek az ajándékában, és akkor reménységünk lesz a jövőre nézve. Sokat készültem ezzel a témával majd egy hónapig, 3 hétig. Persze mindig módosítottam rajta, mert mindig jöttek újabb gondolatok. És én igyekeztem összeszedni azokat a tényezőket az ember életéből, ami megakadályoz minket abban, hogy döntést hozzunk. Ezeket felolvasom nektek, és kérlek gondolkodjatok el rajta. Ilyenek lehetnek a múltbeli negatív élményeink, rossz tapasztalataink, amelyekből képtelenek vagyunk önmagunktól változni, vagy felülkerekedni. Berögzült szokásaink, merev hitrendszerünk, értékrendünk. Belénk nevelt viselkedési minták, sémák és sztereotípiák. Belső korlátaink, gátlásaink, amelyek megakadályoznak abban, hogy kilépjünk komfortzónánkból. Az is elképzelhető, hogy van egy rejtett problémánk, amit még nem ismertünk fel, és mégis megakadályoz bennünket a döntésben. Nincs elég bátorságunk, motivációnk és kitartásunk változtatni, és még sokszor a cél előtt feladjuk. A probléma belátás hiánya. Sértett büszke hozzáállás, szégyenérzet és a megbélyegzéstől való félelem a hitem miatt. Pusztán kényelem szeretet. Olyan embereket is ismerek, de ezzel ti is vagytok így szerintem, akik nem hajlandóak változni és változtatni, közben pedig órákon át azt ecsetelik, hogy mennyit szenvednek, és miután az összes jó tanácsot meghallgatta, mi történik, minden a régiben marad. A sajnálkozásra vágyó emberek csak ki akarják magukból beszélni a problémákat, de a valódi megoldást nem keresnek, mert ez egy felszínes megoldás, de a probléma gyökeréhez nem jut el. Igen, ezek mind mi vagyunk, ezek mind a mi érzéseink és küzdelmeink, amelyekkel napi szinten szembe kell néznünk. Egyedül ezekkel mi valóban nem fogunk tudni változtatni, de Istennel együtt minden lehetséges. Drága testvérek, a változás az fájdalommal jár. Mindig fájdalommal jár, mert meg kell alázni magunkat Isten előtt, lemondani az elképzeléseinkről, belénk rögzült szokásokról, de ha nem megyünk oda Istenhez, és ezeket nem pakoljuk le nekik, nem tudunk bemenni a szorús kapun, mert ezek meggátolnak bennünket abban, hogy a keskeny útra léphessünk. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott, ilyen sok lesz a te utódod. Mert hitben nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéreteiben nem kételkedett hitetlenül, sőt megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ezt az új fordítás szerint olvastam. Isten kihívta Ábrahámot szülővárosából. Ábrahám nem tudta, mi vár rá, de hitt, mert Isten megígérte neki, hogy sok nép atyává teszi, és tőle fog származni a megváltó. Ő erre az ígéretre tekintett, és ez erősítette meg annyira hitét, hogy mindent maga mögött tudott hagyni. Dönthetett volna úgy is, hogy nem megy el. Ábrahám szerette a családját, szerette a rokonait, szerette a barátait. Tudjuk, hogy ugye ilyen fél bálványimádásban éltek, mert Istenben is hittek, de ugye a bálványokat is imádták. És Isten ugye azért hívta el Ábrahámot, hogy legyen olyan valaki, aki az ő törvényét képviselni fogja, és elviszi ezt a jó hírt más néphez is. Ábrahám döntése fájdalommal járt. Fájdalommal járt elbúcsúzni a rokonoktól, otthagyni a barátokat, elindulni Háránba, mert nem tudta, mi vár rá. Egyetlen ígéret az, ami neki erőt adott, hogy Jézus nem hagyta magában. Ő még mielőtt látta volna az ígéret beteljesedését, akkor meghozta azt a döntést, hogy változtat és tovább megy. És elindult a keskeny úton. Nagyon sokan vágyakoznak a keskeny útra, de sajnos csak a vágyakozásig jutnak, mert már azért nem tesznek semmit, hogy erre rá is lépjenek. Nekünk egyedül csak Isten kegyelmére kell hagyatkoznunk, de ez sokszor annyira sérti a mi emberi hiúságunkat, hogy még ezt a döntést sem tudjuk meghozni. És akkor visszariadunk ettől. De nem véletlenül kezdődik így Jézusnak a mondata, hogy menjetek be a szoros kapun. Az utolsó pontja az igénknek, amiről még szeretnék röviden beszélni, hogy hogyan lehet átmenni a széles útról a keskeny útra, és hogyan léphet be valaki a szoros kapun. Jézusnak ez a biztatása, hogy menjetek be. Ez azt jelenti, hogy be lehet lépnünk, bárki beléphet ezen a kapun. Ő kinyitotta előttünk ezt a kaput, lejött a földre, ösvényt vágott ebben a sötét világban, utat készített, és kinyitotta ezt a kaput. Ez egy hatalmas nagy örömhír nekünk, de ugyanakkor egy parancs is számunkra, hogy menjetek be. Szegődjek a lábnyomába, menjek utánam. Ő helyettünk, amit mi nem tudnánk megtenni, mindent megtett. A döntés, az, hogy belépjek, az az én dolgom, azt nem tudja helyettem megtenni. Hiszen megváltott minket drága vére által, és ne felejtsük el azt sem, hogy most a mennyben készíti nekünk a helyet, mert ott nekünk fenntartott helyünk van. János Evangélium a 14. fejezete erről beszél. Arról is gondoskodik Isten, hogy hívása eljusson hozzánk. Szent lelkével indít bennünket arra, hogy a döntést meghozzuk, hogy lépjünk. Hogy lépjek be, és akkor meg fogom azt látni, hogy ott milyen élet vár rám. Hogy az mennyiben másabb élet lesz, mint az eddigi, amit eddig éltem. Menjetek be a szoros kapun. Hogyan lehet ott bemenni? A Bibliának az egyik legismertebb történetével szeretném szemléltetni egy részt kiragadva. Nem kell hosszan magyaráznom, mert ismerni és érteni fogjátok. Hogyan jutott vissza a tékozló fiú a szülői házba? Nem tudhatjuk, hogy hányszor gondolta azt végig, hogyha távol fog maradni, akkor meg fog halni, el fog pusztulni. Nem tudjuk, hogy hányszor fogalmazhatta meg azt magában, hogy ha visszamegy, mit fog mondani édesapjának. De a döntést meghozta, és azt mondta, hogy hazamegyek. És mi történt, amikor hazaért? Mit mondott? Atyám, vétkeztem. Ő úgy volt vele, hogy megpróbálom akkor is, ha visszautasítanak, ha kirúgnak, ha elzavarnak, hiszen elhagytam az atyai házat. De abban biztos bízott, hogy legalább meghallgatja az atya, és elmondhatja neki, hogy ő mind ment keresztül. Mert ő otthon szeretett volna lenni, ő csak erre vágyott. És mit mondott neki az atya? Hogy ez az én fiam. Majd én eldöntöm, hogy mire vagy méltó, nem te fogod eldönteni magadról azt, hogy csak béres lehetsz. Én visszafogadlak téged, és ez a nyilvános formula, amit ott kijelentett hangosan az atya, visszahelyezte a fiú egy pozíciójába. Ez a fiú belépett az életbe, mert neki az élet az atyával való közösséget jelentette. Azt mondja az atya, hogy ez az én fiam, aki meghalt és feltámadott. Meghalt, amikor elment otthonról, és új életet kapott, amikor hazatért. Így lehet bemenni a szoros kapun. Kimondom azt, hogy atyám, vétkeztem, és nem magyarázgatok semmit, hanem úgy, ahogy vagyok, oda megyek Jézushoz. Mert tudom, hogy az ő haláláért bocsánatot fogok kapni. Ellen White ezt így a gondolatok a hegyi beszédről könyvében. Krisztus szépsége és a menny dicsősége sok ember szívét vágyal tölti el, azonban visszariadnak azon feltételek teljesítésétől, amelyek alapján ezt a dicsőséget elérhetnék. Sokan járnak a széles úton olyanok, akik elégedetlenek, menekülni szeretnének a bűn rabszolgaságából, de saját erejükből igyekeznek bűnös szokásaik ellen küzdeni. Vágyakozva tekintenek a keskeny út és a szoros kapu felé, azonban az önző élvezetek, a világ szeretete, büszkeség és szentségtelen becsvágy válaszfalat emelnek köztük és a megváltó között. Beismerik, hogy lelkükből minden titkos bálványt ki kellene írtaniuk, a bűnös élvezetek hajszolását abba kellene hagyniuk, a világias akadályokat félre kellene tenniük ahhoz, hogy a szoros kapun át beléphessenek. De a hajlamaiktól, élvezetektől elszakadni olyan áldozatot jelent számukra, amitől visszariadnak és visszafordulnak, sokan igyekeznek bemenni, de nem mehetnek. Vágyakoznak az ajtó után, néhányszor meg is kísérlik, hogy elérjék, azonban nem maradnak meg állhatatosan törekvésük mellett. Nem határozták el, hogy megszerzik, bármibe is kerüljön. Így engedhetünk Jézus bátorításának mi is, hogy menjetek be. Végezetül gondolkozó kérdéseket szeretnék nektek feltenni, ami engem is nagyon elgondolkoztatott. Hogy mennyit haladtunk mi előre ezen az úton, például az elmúlt úrvacsora óta, vagy tavaly év óta. Ha most ugyanott tartunk, ahol tavaly, ilyenkor az baj, az bűn. Ez azt jelenti, hogy engedetlenek vagyunk, mert az úton járni kell, mert aki áll az úton, az útjában van a többi embernek, és zavarja. Mennyit növekedtünk tavaly óta? Hány embert hívtunk el erre az útra tavaly óta? És a hívásunk mögött ott volt az életünk, ami hitelesítette elhívást. Nagyon jó, ha ezeket a kérdéseket feltesszük magunknak, és hagyjuk, hogy Isten igéje is feltegye. Pál apostol a kolossé beriekhez írt levél második fejezetében azt írja, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással. Ez az egészséges hívő élet. Vettem a Jézus Krisztust, azután járok, és azt továbbadom. Ettől kezdve csak az ő lábnyomába lépek, és hívok másokat is, és úgy élek, hogy mások is kedvet kapjanak ehhez az élethez. És mindenütt a bárány nyomában maradok. Még egy utolsó idézetet engedjetek meg. Azok, akik a szűk és rögös úton haladnak, hisznek abban, hogy útjuk végén öröm és boldogság vár rájuk. Ezeknek az utasoknak az arc kifejezése olykor szomorú, de gyakran sugárzik róluk szent öröm és boldogság. Ruházatuk, beszédük és cselekedeteik mind egészen mások, mint a széles, kényelmes úton haladóké. A keskeny, göröngyös útvándorainak azonban van egy példaképük. A fájdalmak férfia, betegség ismerője nyitotta meg előttük azt az utat, amelyen ő is haladt. Követői látják az ő lábnyomát, megerősödnek és szívük örömmel telik meg. Ő biztonságban járta végig útját, és biztonságban járják azok is, akik nyomdokaiba lépnek. Amen.